A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy igéd élő és ható. Te ma is szólni kívánsz hozzánk. És látjuk, hogy minden bűnünk gyökere, oka, forrása, hogy nem hiszünk benned. Nem hiszünk abban a hatalomban, amelyel te bírsz, abban a megváltói műben, munkában, amelyben te véghez vitted az engesztelő áldozatot, a bűnök bocsánatát. Nem hiszünk abban, hogy te harmadnapon legyőzted a halálnak a hatalmát, és az Atya feltámasztott téged, és hogy van örök élet, van üdvösség, hogy a mai embert nem rendíti meg a kárhozat, és nem rendíti meg az üdvösség kérdése. De olyan jó tudni, Urunk, hogy igéd élő és ható. És ma, ami nem fontos, az válhat a legértékesebbé. És ami eddig talán a legértékesebb volt, az lényegtelenné válhat. Urunk, kérünk azért, hogy szólj ma hozzánk igéd által, és add, hogy tudjunk figyelni szavadra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a második korintusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, a 6. verstől a 10. versig a következőképpen. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj! Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ezen a mai délelőttön 3 dologról szeretnék beszélni nektek, 3 húsba vágó kérdésről. A felolvasott ige kapcsán 3 kérdésre szeretném, hogyha választ találnánk, és ahhoz, hogy helyesen hasogassuk az igazságnak a beszédét, fontos, hogy tekintetünket ne az emberekre szegezzük, hanem arra Jézus Krisztusra, hogy az imádságban is mondtam, aki ma is él, élő Úr, ma is tud szólni emberekhez, és szent lelke által meg tudja értetni az igét, és világosságot tud ébreszteni emberek szívében. És így figyeljünk, és így keressük együtt a választ arra, ami ebből az ige szakaszból felragyoghat mindannyiunk számára. Az első kérdés, hogyan ragyoghat fel a sötétségből világosság? Aztán a második kérdés, hogy mi az a kincs, ami cserépedényben van? És a harmadik pedig, hogyan tartja meg Isten az övéit a nehézségekben? És mielőtt erre a 3 kérdésre térnék, engedjétek meg, hogy egy nagyon-nagyon fontos alapot lefektessek, amit a zsidókhoz írott levélben olvashatunk, Így szól, hisszük, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. És hisszük azt, hogy Isten drága igéje képes bevilágítani az ember szívébe, leleplezni az értelem és a szív minden gondolatát és szándékát. Isten előtt nincs semmilyen titok, és nem lehet előle semmit sem eltitkolni, ahogy Jézus fogalmaz a Máté evangéliumában, mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Nincsen. Hogy Isten belelát a szívünkbe. Nem csak egyszerűen gondoljunk bele, hogy a röntgen, a CT lehetőséget biztosít arra, hogy belelásson az ember a szívnek a pitvaraiba, a bal kamrába, a jobb kamrába. Belelát. Sőt, édesanyám egészségügyi dolgozó volt, 47 éven keresztül sok mindent láthattam én is. Milliméteres pontossággal fel tudja szabdalni, idézőjelbe szabdalni a CT, az emberi testet. De olyan döbbenetes, hogy mi emberek nem látunk bele a másiknak a gondolatába, a szívébe, hogy mit gondol, hogy mit érez. És Isten látja a szívünket, látja a gondolatainkat, lehet, hogy azt is, hogy most hova kalandozik el, lehet, hogy a levesen jár az eszünk. Belelát mindenbe. És ez van, akit megrémiszt. Sokat gondolkodtam azon, mi lett volna, gondoljatok bele, mi lett volna, ha Isten úgy teremt meg bennünket, hogy a homlokunkon egy képernyő van, és mindent, amit gondolunk, azt kivetítené. Fú, de szégyelném magam nagyon sok helyzetben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De Isten lát. Isten látja a szívünket, látja az életünket, a gondolatainkat. És vannak, akiket ez megrémiszt, és vannak, akik ezért hálásak, hogy Uram, te látod az én szívemet, látod az életemet. És nincsen olyan titok, ami ott lenne az én életemben, mert előtted leplezetlen vagyok. És hisszük, hogy Isten igéje élő és ható. És hogy ma is vannak Istennek kijelentései az igéje által, élő és megelevenítő szava az emberhez. És ma is aktuális, nem ózsdi, nem régi, koramult, nem kell toldozni, foltozni, nem kell kiegészíteni, vagy hozzátenni, vagy elvenni belőle, hanem egyszerűen újra és újra minden korban felfedezni Istennek a megelevenítő csodáját, az evangéliumot, amely Isten tervéről, Jézus Krisztusról és az emberről szól. És hadd mondjam el nektek, drága testvérek, hogy van egy könyv, amely rólad és rólam, a te életedről, meg az én életemről szól. És ez a könyv segítségével megismerheted önmagadat. Lehet, hogy vannak pszichológusok közöttünk, nem szeretném az ő imidzsüket rombolni, de az ő lehetőségeik is korlátoltak. De Isten igéjén keresztül megismerhetjük önmagunkat, hogy kik vagyunk valójában, hogy milyenek vagyunk. De megismerhetjük az Istennek a tervét, hogy mi a terve a te meg az én életemmel, és hogy mit tett érted meg értem Jézus Krisztusban. És ebbe a csodába szeretnénk most betekintést nyújtani, és megismertetni minél többekkel Jézust, hiszen ezen a világon ő volt az egyetlen, gondoljatok bele, ő volt az egyetlen ebben a világban, aki Isten létére emberré lett. Minden máshol azt hirdetik és azt tanítják, hogy az ember valamiféle megistenülésen megy keresztül, vagy megistenülhet. Egyedül a Szentírás beszél arról, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett, átélte, átérezte minden emberi gyarlóságunkat, ugyanúgy megkísértetett, de nem volt bűnös, ahogyan olvashatjuk az Új Szövetségben. Ebben irányadó lehet számunkra például a Filippi levél, A második fejezet 5-től a 8. versig hadd olvassam fel, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. De így olvashatjuk a zsidókhoz írott levélnek a 4. fejezetében is, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Vagy a 2. fejezet ugyanezen könyv 2. fejezetében, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ezért tudja teljes mértékben átérezni azt, amit te érzel. Ami a te terhed. Gondoljatok bele, hogy annyira emberi vonása volt Jézusnak, hogy sírt. Sírt Lázárnál, amikor meghalt. Amikor átélte a vesztességet, hogy akit szeretett, elveszítette ő is. Sírt Jeruzsálem felett. Hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nem ismerted fel a te meglátogatásodnak esztendejét. Ő tudott sírni, ő megindult. És a kérdés az, hogy mi tudunk-e sírni. Hadd kérdezem meg, drága testvérem, hogy mikor sírtál utoljára a bűneid miatt? Mert lehet azért sírtál, mert lelepleződött, de hogy tudtál-e sírni azért, hogy Uram, elveszett és megítélt ember vagyok. Mert Jézus átérezte a kísértést, átérezte azt, hogy milyen embernek lenni. És Jézus nagyon jól tudta, hogy milyen embernek lenni, ismerte az emberi erőtlenséget, ismerte a kísértést, éppen ezért tud segíteni azokon, akik a bűn terhei alatt roskadozva járnak, és megváltásával elhozta az elmúlhatatlan életet, ahogyan olvashatjuk az igében, ott a Timóteus levelében. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. De a zsidókhoz írott levél 2. fejezetének 14.-15. versében azt olvashatjuk, hogy Jézus a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem által, vagy miatt egész életükben rabok voltak. És ezen alapok lefektetése után ez vezet bennünket át a mai témánknak az első kérdésére, hogy hogyan ragyoghat fel a sötétségből világosság? Hogyan? Először is azt kell tisztázni elsőként, hogy mi a sötétség? Mi a sötétség? Ha fizikai magyarázattal élhetek, akkor tulajdonképpen a fény hiánya. A sötétség a fény hiánya. Ez egy fizikai definíció. A sötétséget azt nem lehet mérni. Van olyan közöttünk, egy biztos van, akiről tudok, de van olyan, aki fotózik például? Nincsen? Nincs. Oh. De nem mondok újat, gondolom azzal, ha azt mondom, hogy például van fénymérő. A fotósok dolgoznak fénymérővel. Luxban számolják. De találtatok már olyat, vagy találkoztatok már olyannal, hogy sötétségmérő? Olyan nincs. Olyan nincs. A sötétséget nem lehet mérni, az egy olyan állapot, amit a fény hiánya teremt. A fény hiánya teremt. Ahogy ezen a képen is láthatjuk, amíg a nap elő nem bújik, a sötétség az uralkodó hatalom. Minden teljes sötétségben van, de a nap megjelenésével a világosság győzelmet arat a sötétség felett, megszűnik a fény hiánya, és minden világosságba borul. Ahogy ez a napfelkelte is mutatja. Minden világosságba borul. És ha lelkileg nézem, akkor így lehet felkelő nap minden ember számára Jézus. Minden ember számára. Ő azt mondta, János evangéliumának 8. fejezetében azt olvashatjuk, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Ő ezt ígérte. Az Istentől való elszakadt állapot azt a lelki sötétséget jelenti, amiben mi, minden ember, kivétel nélkül beleszületik. Minden ember. Kivétel nélkül. Ha a sötétség a fény hiánya ezen a földön, ugye megalapítottuk, mint fizikai definíciót, hogyha a sötétség a fény hiánya ezen a földön, akkor a lelki sötétség az Jézus Krisztus hiánya az emberek életében. A sötétben nem láthatóak tárgyak, a látás hiány némileg csak kitapinthatók. Biztos, hogy voltatok már olyan helyzetben, amikor teljes sötétség volt és tapogatóztatok. Most már a gyermekeink abban a korban vannak, emlékszem, amikor egészen picik voltak, akkor kellett, hogy valami égjen a lakásban. A konyhában, vagy a nappaliban valami pici kis fény, forrás, hogy ne a sötétségbe tapogatózzanak, amikor át akarnak jönni anyához, vagy apához, mert biztonságban érzik magukat. Most már olyan korban vagyunk, hogy már nem kell semmit sem égetni, viszont éjszaka, amikor valamiért ki kell mennem mosdóba, vagy megnézem a gyermekeket, akkor tapogatóznom kell. Ki kell tapogatnom például a villanykapcsolót. Igen, a sötétben nem láthatóak tárgyak, és a látás ilyen némileg csak kitapinthatók. A lelki sötétben az ember nem látja a bűnt bűnnek. Nem látja a bűnt bűnnek. Némileg kitapinthatók, erre segítségül szolgál egy társadalmi erkölcs, egy norma, vagy egy szubjektív határvonal, vagy hogy az ige mondja, egy szívbeírt törvény. Kitapinthatók. De ez még nem leplez le semmit az ember életében. Van egy nagyon-nagyon halovány emlékem, gyerekkoromból kb. 35-40 évvel ezelőtt a nagyszüleim falujában, egy picin faluban éltek, és a nagyszüleim falujában volt egy házas pár, akinek a házasságra tönkrement, és elváltak. És sokan beszéltek erről, mert akkor még a faluban nem volt ez szokás. És sokan a szájukra vették őket, mert a falu népe nem szokott ehhez hozzá. Ma már lassan azt veszik a szájukra, akik nem váltak még el. Mennyit változott a világ 35-40-50 évehez képest? És ma, amikor kérdezek a családomról, akkor elmondom, hogy 4 gyermekem van, hamarosan 5. Már ezen a számmal is ámulnak. Kerekre nyílik a szemük. De amikor elmondom, még hagyján, de egy feleségtől, akkor teljesen elképednek. Ma már sajnos egyre több helyen az úgynevezett patchwork family, magyarul mozaik család látható a társadalmakban. Egyre inkább hozzászoktunk ehhez, aztán láthatjuk, hogy nem csak ebben, hanem az élet, a házasság, a gyermekvállalás, a gyermeknevelés, és még sok más területen olyan nagy a sötétség. Ez természetes. Hozzá akarják szoktatni az embert a fény hiányához. Hozzá akarják szoktatni, hogy ez természetes, hogy ez normális a fény hiánya. Aztán maradva a család példájánál, láthatjuk most ez nagy szlogen, család a család. Minden család. Minden családnak számít. Családnak számít, ahogy itt láthatjuk az ábrán, anya, apa, gyerek. Család az is, ahol anya, apa van, vagy férj-feleség, helyesebben, bocsánat, férj-feleség, nem adatik esetleg gyermek, az is család. Aztán az is család, ahol édesanya vagy édesapa egyedül neveli a gyermekét. Ez még egy társadalmi normális meder. Aztán most már kezdünk olyan világot élni, ahol anya egy, anya kettő, vagy nő egy, nő kettő, vagy férfi egy, férfi kettő, édesapa, édesapa, egy, kettő. Vagy most már családnak számít, hogy van egy kutyus, van egy cica, és aztán lehetne sorolni. Ma már minden család, mert a család az család. Aztán, ha ezt szóvá teszed, akkor gyűlöletkeltő, gyűlöletet szító, kirekesztő, vagy szeretetlen vagy. És amikor bűnökről beszélünk, akkor Jézus Krisztus nélkül csak tapogatózunk, vannak kitapítható bűnök társadalmi elfogadottság vagy elutasítás révén, de igazi bűnlátásra akkor juthatunk, akkor juthat az ember, amikor Jézus Krisztus jelenlétében az emberi bűn világosságra kerül, mégpedig az az alapvető bűn, amit Jézus mond, ez az alapvető bűn, János 16-ban a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És tudjátok, minden bűnnek ez az alapja, minden bűnnek ez a forrása, és ebből indul ki minden más erkölcsi, morális bűn, a hitetlenség következménye mindez. A hitetlenség következménye minden. Az az állapot, amiben beleszületünk a Szentírás szerint, a lelki sötétség állapota, mert érzéketlenek vagyunk a bűnre. Érzéketlenek. Most megy a vakcinálás. Senkit le, rá nem beszélek, ne ijedjetek meg. De ennél a példánál maradva, a bűneset esetében, a bűneset történetében belettünk oltva. Érzéketlenné váltunk a bűnre. Immunissá váltunk. Érzéketlenek vagyunk. És azért van szükségünk a világosságra, hogy lelepleződjön minden, ami bennünk van, minden, ami a szív és az értelem szándéka, a gondolata vagy a cselekedeteink, hogy világosságra kerüljön. És ezért kell ebből a sötét lelki állapotból a világosság állapotába lépni, de ez csak Jézus Krisztussal lehetséges. Mással nem. Csak Jézussal. Van egy gyönyörű szép énekünk, amely így szól, csak Jézus az, aki segíthet. Ezért az a kérdés, hogyan, erre az a válasz, hogy csak Jézussal lehetséges. A sötétség és a bűn, a világosság és a Jézussal való közösség összetartozásáról János apostol olyan világosan és egyértelműen szól a levelében. Azt olvashatjuk János első levelének első fejezetében, hadd idézzem, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, azaz Jézussal, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Erről beszél az ige. Hogyan ragyoghat fel a sötétségből világosság? A Jézussal való közösségben lépéssel ragyoghat fel az ember életébe a bűnbocsánat, a kegyelem és az üdvösség. A kérdés az, hogy van-e, megtapasztaltad-e már, hogy milyen a bűnbocsánat, hogy nem a szőnyeg alá söpröd, eltitkolod, hanem milyen az, amikor megvallod, amikor feltárul minden, ami a szívben van. Annyira emlékszem, olyan hálás vagyok az Úrnak, 27 éve élek vele. 27 éve. És olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy emlékszem egy csendes héten, egy ifjúsági héten, Tóalmáson, hangzik az ige, és azt az igét már olyan sokszor hallottam, tudtam is. És amikor Jézus világra hozta, felszínre hozta, világosságra emelte a bűneimet, az életemet, hogy Krisztián, milyen vagy? Hogy belenéztem az ige tükrébe, és rádöbbentem arra, hogy ugyanam, ez vagyok én. Emlékszem a hitrejutási igém, Jelenések 3.16, amikor Jézus azt mondja, így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, kivetlek téged az én számból. És azt mondtam, Uram, én ez vagyok, én ilyen vagyok, ilyen langymeleg, hogy se nem ide, se nem oda nem tartozom. Én szeretnék akkor változni. És szeretném, hogyha világosságra hoznál mindent, ami bennem van, a lelepleznét, hogyha felszíre hoznád, hogyha megvalhatnám. És gondoltok bele, olyan természetes volt édesanyám felé a hazugság. Hányszor vágtam át édesanyámat? Kaptam rossz jegyeket. Nem adok tippet, kedves fiatok, nem adok tippet. De hányszor mondtam, anya, beszedték az ellenőrzőmet. Na már ilyet nem lehet, meg krétarendszer van, meg modza napló, meg mit tudom, mennyi minden van, már nem lehet. A gyermekem még haza se jön, de már tudom, hogy mi vár rá. Én akkor megtehettem, hogy azt mondtam, édesanyám, beszedték az ellenőrzőt, nem tudom, mit kaptál ma? Én ma semmit. Olyan természetes volt a hazugság az életemben. Vagy a lopás. És amikor Jézus felszíre hozta, hogy milyen vagyok valójában, akkor lelepleződött, és a világosságra hozta, hogy Krisztián, ez vagy te, ne ámítsd magad, ez vagy te. Gondoltok bele 15-16 évesen. 15-16 évesen. Rádöbbenni arra. Hát ilyen világ megváltói tervekkel mentem neki a világnak. És akkor rámutatott arra, hogy Krisztián, te ez vagy. Ilyen vagy. De én tudok neked változást. Én tudok neked az életedbe változást adni. És akkor azt mondtam, Uram, hozz minden, mindent világosságra, hozzá mindent. És igen, a kegyelem, a bűnbocsánat és az üdvösség. Van-e ez neked, drága testvérem? Van-e? És erről szól az evangélium. És ez vezet át bennünket a második kérdéshez. Mi az a kincs, ami cserépedényben van? Mi az a kincs? Sok dolog van ebben a világban, amiről az ember azt gondolja, hogy kincs. Nagyon sok minden van. És a kincs, akkor mondjuk ki, hogy igazán értékes. Még azt is mondhatjuk, hogy van olyan dolog, amely értékes, értékesebb, vagy legértékesebb. Talán, ha megkérdezünk embereket, vagy megkérdezlek benneteket, akkor mindenkinek más lesz az értékes, az értékesebb, vagy a legértékesebb. Nem vagyunk egyformák. És vannak, akik számára a megélhetés, az egzisztencia, a munka, a karrier, a kapcsolatok, a szerelem, a barátság, a szórakozás, az egészség különböző melléknévi fokozásokba kerülnek, kinek értékesek, értékesebbek vagy legértékesebbek. Kinek melyik? És ha ránézünk ezekre a szavakra, akkor ki maga helyezze el, hogy hova tenni ezeket. Hova tennétek? Mi az, ami igazán nagy érték? Mi az, ami kincs a te életedbe, ami értékes, értékesebb, vagy legértékesebb? Gondolkodtál-e már ezen? De olyat nem mondunk, mert mondjuk ki őszintén, hogy a kincs értékes, de olyat nem mondunk, hogy kincs, kincsebb, vagy legkincsebb. Ilyet nem mondunk. Persze tudom, lehet, hogy nyelvtani tanárok azon a helyre tesznek, hogy ez főnév, az értékes meg melléknév, és a főnévet melléknévi fokozással nem ragozunk. Oké, tisztában vagyok ezzel, de mégsem mondunk ilyet, mert ami kincs, a számunkra a legértékesebb. A kincs. És hadd kérdezzem meg, hogy mi az, ami olyan értékkel bír a te életedben, ami kincs? A kincset nem fokozzuk, mert abból egy van. Értékes dolog lehet több, azt lehet fokozni, de igazi kincs csak egy van, és erre mondjuk, hogy a legértékesebb. A legértékesebb. Nincs benne a prédikációban. Az Ószövetségben olvashatunk egy mondatot. Aki drága feleségre talál, kincsre talál. Földi értelemben, ezen a földön, számomra a legdrágább kincs a feleségem. Drága férjek, tekintetek így a feleségeitekre? Vagy úgy várjátok haza, hogy már megint itthon van? Hazajött-e, jó ég? Hogy tekintesz a feleségedre, vagy a férjedre? Én ezt a mondatot, tudjátok, ezt az ószövetségi mondatot akkor értettem meg, amikor megismertem Nórát. És tényleg bebizonyosodott az, hogy aki jó feleséget talál, az kincset talál. Hogy tényleg a legdrágább, és remélem, kedves férfiak, elsősorban, mint férfi a férfi beszélgessünk, remélem, hogy így tekintesz a feleségedre. Jó feleséget találtál, akkor az drága kincs. Becsüld meg, mert a kincset meg kell becsülni. Tudjátok, amikor eljegyeztem a feleségemet, Visegrádon volt egy gyönyörű szép, ott a Duna kanyar része, egy gyönyörű szép fánál, egy platán fánál. Nem gyufás katujába vittem a jegygyűrűt, mert az a kincs méltatlan ahhoz. Volt gyönyörű szép dobozka, nem tudom, emlékszel-e, Nóra? Én legalábbis így emlékszem, hogy nem gyufás katujába húztam elő. Mert a kincsnek méltó helye kell, hogy legyen. Az értékes dolog lehet több, azt lehet. Az értékes dolgot lehet fokozni, de igazi kincs csak egy van, és erre mondjuk, hogy a legértékesebb. Ami lesz számodra a kincs, a legértékesebb, hadd mondjam el, ott lesz a te szíved is. Ott lesz a te szíved is. És Jézus egy helyen azt mondja, Máté evangéliumának 6. fejezetében, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ott lesz a szíved is. Szoktam mondani, de hadd elevenítsem fel, a feleségem nem a szívem csücske. Sok férfi ezzel hódítja meg az asszonyt. Az egész szívem az övé. Nem a szívem csücske. Hú, az már... Kedves asszonyok, ha a férfi így hódít, pattintsátok le. Pattintsátok le. Mert nem a szíved csücske. Kérdezz vissza, hogy drágám, hát nem a szíved csücske szeretnék lenni, hanem az egész szíved. Betelve a szívedben mindazzal, ami én vagyok. És így van ez lelki szempontból is. Hol van a te kincsed, drága testvérem, mert ott lesz a te szíved is. Mi a szíved csücske, mi van a szíved közepén, mi az, ami átjárja a szívedet és az életedet? Mi az, amivel tele van a szíved, a megélhetés, az egzisztencia, a munka, a karrier, a kapcsolatok, a szerelem, a barátság, az egészség, a szórakozás? Vagy van-e valami értékállóbb? Azt olvashatjuk, Jézus azt mondja, hogy na, olyan dolgokat gyűjtsetek ezen a földön, amit megesz a moly, megemészt a rozsda. A feleségemet is meg fogja a rozsda emészteni. Most bocsánat, hogy így mondom. Engem is, még mielőtt valaki azt ér, csak az asszonyt. Engem is. Engem is. Ezért nem gyűjtök feleséget, hanem csak egy feleséget egyébként. De értitek, hogy miről van szó? Értitek, hogy miről van szó? Meg vagyok győződve arról, hogyha Jézus lesz számodra a legértékállóbb, akkor mindennél jobban fogod szeretni például a feleségedet, meg a férjedet. Mindennél jobban. És ez természetesen nem azt jelenti, ne értsétek félre, még mielőtt valaki félreérteni, nem azt jelenti, hogy egy házasság, egy egzisztencia, egy szerelem, egy barátság, az egészség, egy vagy több gyermek ne lenne értékes. Hát hogy ne? Hát hogy ne lenne? Mondhatom azt, hiszen az ige is ezt mondja, tudjátok, az Úr hogy tekint rátok? Azt mondja, hogy a szemem fényei vagytok. És ebben a földi életben, hát hogy ne lenne a szemem fénye a gyermekem, a gyermekeim? Hogy ne lennének a feleségem, a családom? És lehet, hogy olykor nem tudom éreztetni, de hadd mondjam, hogy ti is, mint a gyülekezet. Hogy ne lennétek? Azt nem várom el, hogy én is a ti szemetek fénye legyek, ezt nem várom el, de tudom, hogy szerettek engem, és ezért nagyon hálás vagyok, és hálás is leszek mindig. Tehát nem arról van szó, hogy minden más, az egészség, meg minden más értéktelen lenne, nem, nem. Csak szokták azt mondani, hogy jaj, tisztendő, csak egészség legyen, a többi nem számít. Eszembe jut Johnny Erickson, aki egészen fiatalon, tinédzseren, fejest ugrott a vízbe, és nyaktól lefelé lebénult. Egész életében ma is él. Egész életében kerekesszékbe volt, és van. És ő egyszer arról tett bizonyságot, hogy inkább van kerekesszékben Jézussal, mint egészségesen Jézus nélkül. Milyen nagy ajándék, hogyha valaki ezt fölismer és látja. És elmondta egyszer, hogyha ott lesz a mennyországba, elhajítja azt a kerekesszéget, és olyan cigánykereket fog vetni. Igen. Olyan nagy ajándék Jézussal élni. És van egy olyan kincs, amely megváltoztatja az értékes dolgokhoz való hozzáállást, és helyére kerülhetnek a dolgok az értékes, értékesebb és legértékesebb helyre. Ma értékvesztett világban vagyunk, mondják a szakértők. Véleményem szerint ma értékidentitás válság van. Értékidentitás válság. Azért, mert nagyon sokan nem ismerik az igazi kincset. Mert ezt a kincset minden más egyébbel akarják pótolni. És azt gondolják, hogy Jézust lehet pótolni. Hadd mondjam el nektek, drága testvérek, emberek sok mindenhez akarnak menekülni, sok mindennel akarják pótolni, de ez a kincs, Jézus Krisztus és maga az evangélium, amely által meg lehet ismerni őt, ő pótolhatatlan. Jézus pótolhatatlan. Ő a legdrágább kincs, akivel felértékelődik minden, de különösen az emberi élet. Hadd mondjam el, Jézus felértékelte a te meg az én életemet. Felértékelte. Az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus hogyan értékelte fel a bűnös ember életét, halálával és feltámadásával. A cserépedény mi lehetünk? Mi vagyunk a cserépedény? És aki behívta az életébe, abba Jézus Krisztus lakozást vesz, és az evangélium feltárulete és világosság ragyog fel, és világosságra kerül az élete. Hogy felragyog az az igazi kincs ebben a cserében, ott lesz a szíve közepében, beragyogja a szívét, az életét, és megváltozik minden az értékeshez, a legértékesebbhez, és az értékeshez, az értékesebbhez, és a legértékesebbhez való hozzáállása. Átrendeződnek a dolgok. És ezért mondtam az imádságban, hogy ami talán értéktelen volt számodra, az lesz a legértékesebb. És talán az, amire azt gondoltad, hogy a legértékesebb, az értéktelenné tud válni. Vagy maradva a fokozásnál, hogy ami azt gondoltad, hogy értékes. Lehet, hogy értékes az evangélium, az egyház munkája, Jézus. De az válhat a legértékesebbé számodra. És amire azt gondoltad, hogy a legértékesebb a karrier, a munka, a megéle, stb., az meg csak értékessé válik. Mert Jézussal átrendeződnek a dolgok. Igen ám, de amikor ezek a helyére kerülnek, akkor a világban, mivel ott más értékrendben látják a világot, elkezdenek furcsán nézni ránk. Sőt, nem egyszerűen furcsán nézni, hanem lenézni, megvetni, kigúnyolni, és ennél még sokkal súlyosabb dolgok is történhetnek. A napokban jött ki, nem tudom, hogy vannak olyanok, akik esetleg nyomon követik, a napokban jött ki az Open Doors keresztény üldözéssel foglalkozó hírlevél 2021. évi kutatása, statisztikája megdöbbentő. Csak néhány adatot hadd említsek. 2021-es esztendőben 5898 keresztényt öltek meg. A statisztika szerint, akik benne van a statisztikában, ennél többet, de akikről tudnak statisztikai adat szerint, 5898, ezt tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy napi 16 embert. Naponta 16 keresztényt ölnek meg. 5110 templomot támadtak meg, ez napi 14 templom. És 6175 keresztényt zártak börtönbe, ez napi 17 keresztény. Csak Nigériában 4650 halálesetet regisztráltak, ez a halálesetek közel 80%-a. Csak Kínában 3000 templomot zártak be, ami az eseteknek az 59%-a. A fogvatartott keresztények száma 69%-kal emelkedett a 2020-as évhez képest. És a lista élén India, Kína és Pakisztán áll, és döbbenetes, az eltűnt keresztények száma duplájára 1710-ről 3829-re emelkedett. Döbbenetes számok ezek. A tálibok, idézem az Open Doors hírlevelét. A tálibok afganisztáni győzelme megerősítette az afrikai és ázsiai szélsőséges iszlám csoportokat azon törekvésükben, hogy kormányokat döntsenek meg és egész országokat vessenek uralmuk alá. Az Afganisztánban élő keresztények, azok, akiknek nem sikerült eltitkolni hitüket, naponta számolniuk kell azzal, hogy megölik őket. Éppen ezért sokan elmenekülnek a szomszédos országokba, ahol muszlim hátterű keresztényként, el nem ismert menekültként jelenleg is a legnehezebb körülmények között és nagy veszélyben élnek. A keresztény lányokat és asszonyokat könnyen megerőszakolják, vagy házasságra kényszerítik őket. És megnevezték az 50 legveszélyesebb országot keresztény szempontból. Itt vannak az adatok, lehet, hogy annyira nem lehet látni, de az Afganisztán az első, ez egyébként korábban a második volt. Gondoljatok bele, hogy Észak-Koreát megerőzte most Afganisztán. Észak-Koreát megelőzte Afganisztán. És aztán lehet látni, hogy Észak-Korea, Szomália, Líbia, Jemen, és lehetne sorolni. Megrendítő az üldözések oka is, ahogy itt láthatjuk, a negyedik oszlopban. Hogy etnikai ellentétek, kommunista elnyomás, iszlám elnyomás, és lehetne sorolni. Döbbenetes az üldözéseknek az okai. És sok helyen szorongattatják, ahogy az ige mondja a keresztényeket. Sok helyen. Köreinkben köszönhetjük, ahogy említettem, idősebb Zimányi József református lelkipásztornak a fiát, Zimányi Józsefet. És Zimányi Józsi bácsi, aki 7 évi javító nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték őt, és Szibériába küldték munkatáborba, 7 évre ítélték el. Ezt mondták neki, hadd idézzem, Zimányi, ha maga már jó néhányszor berugott volna, ha nagy kártyás lenne, ha szeretői lettek volna és élte volna azt az életet, amit nagyon sok pap, akkor könnyebb lenne magával. De maguk fanatikusak, magát csak Szibéria javíthatja meg. És tudjátok, mi a kegyelem? Nem nevelték át. Nem nevelték át. Érdemes elolvasni az ő életrajzát. Ott tartja is a kezében. Érdemes elolvasni. Megrendítő az élete. Hogy micsoda keresztények voltak táborokban. És hogy hűek maradtak Jézushoz. Olyan nagy ajándék ez. És végig bántották, sok megalázást kellett elszenvednie, de Isten eszközeként valami csodálatos módon ragyoghatott, még olyan körülmények között is, ahol volt. Hogy az a hely, ahol volt, cella, azt tudjátok, mivé vált? Richard Wurmbrandtnál olvastam, hogy az a cella, ahol volt, az vált szülőszobává. Szülőszobává. Emberek hitre jutottak, megtértek. Tudjátok, az, aki élt az előző rendszerben, ez esetleg jobban tudja, mint én, mert én nem éltem benne nagyon. Bár én tanultam olyan iskolában, ahol a címer kim volt, a kommunista címer. Még. A kommunista rendszerre nagyon ördögi volt, mert ott volt a verőlegény, egyik pillanatban még vert, egyik napon, a következőben ott ült cellatársad volt. És gondoljatok bele, hogy ezek a verőlegények, Józsi bácsinak, meg Richard Wurmbrandtnak is lehetne sorolni, ezek a verőlegények, ezek cellatársaik lettek. És nagy irgalommal és szeretettel vették körül. Most olvastam, Józsi bácsinak hajnalba beleolvastam, ezt nem is fordítottad le angolra, mert mivel megtudtam, gyorsan gondoltam, akkor ennyi személyiséget beleteszek. Gyorsan átlapoztam, átolvastam, mert régen olvastam a könyvet, az életrajzát, hát megrendítő volt, a vagonőr, aki olyan aljas volt velük, amikor a vagonba szállították, vitték Szibériába. Vagonőr néhány nap múlva megbetegedett, és Józsi bácsi volt az, aki kimosta a sebeit. Micsoda szeretet. Érzitek azt, hogy milyen az, amikor valakinek ragyog az élete Jézustól? Ilyen ez. És erről beszél Pál apostol is az utolsó részben. Ez a harmadik pont. Hú, azt a mindenit. És még van 5 oldalam. Na jó, igyekszem, nagyon drága testvérek. Pál apostol erről beszél az utolsó részben, hogy hogyan tartja meg Isten az övét a nehézségekben. néhány formáját sorolja fel itt Pál, hogy ő milyen próbákat szenved, folyamatosan min kell keresztül mennie, de tapasztalja, hogy Isten minden körülmények között megtartja, és így fogalmazta meg, ugye mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Szorongatnak mindenütt, mondja Pál. Szorongatnak mindenütt, de tudjuk, hogy nem szorítanak be egy sarokba, hogy megnémuljunk és ne folytassuk tovább az evangelizációt. Ahogy Józsi bácsi is tette, és oly sokan, és nem akarom csak őt kiemelni, mert nagyon sokan tették ezt. Bevallja őszintén Pál, hogy ők is kétségeskednek néha, de nem esnek kétségbe, attól megőrzi őket az Úr. Vagy üldözöttek vagyunk, de nem magunkra hagyottak. Taposnak rajtunk, de miközben taposhatnak, tudjuk, hogy nem taposnak agyon, és ez elég ahhoz, hogy kibírjuk. Nem könnyű ezt elfogadni, különösen, mikor benne van az ember. A szolgálattal járó szenvedéseket igazában csak azok tudják bizalommal elfogadni az Isten kezéből, akik egészen át tudták az életüket adni, akik a sötétségből a világosságra léptek. Jézus felkészíti az övéit. Nem rejti vék alá, nem rejtette vék alá, hogy mi fog történni az övéivel. Gondoljatok bele, hogy mindjárt az első prédikációjában, a boldog mondásokban beszél arról, hogy kik a boldogok, és ott a végén a boldog mondásokban arról beszél, boldogok, akiket az üldösségért, az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Jézus felkészíti az övéit, hogy ez nem lesz egy vörösszőnyeges menetelés. A hívő élet nem az. Ha valaki azt gondolja, hogy a keresztény az egy, ez egy happy élet, az téved. Az téved. Mert sok nehézségen kell keresztül menni. Gondoljatok bele, amikor Jézus elhívja Pál apostolt, mit mond? Hogy megtudja az én nevemért, mennyit kell szenvedni. Nem lesz ez másképpen azokkal sem, akik a jézusi értékrendben élik az életüket. Ezt a világ nem fogja befogadni, és ezt tudomásul kell venni. És ezért mondja, hogy nem ismert meg a világ, hogy nem ért egyet a világ, nem fogja befogadni, és nem fogja elfogadni, mert a jézusi élet és a világ nem kompatibilis egymással, hadd mondjam el nektek, nem kompatibilis egymással. Annyi a közös nevezőjük, hogy a Krisztusban hívők ebben a világban élnek, de nem kompatibilis egymással ez a kettő. Ha egy képpel élhetek, akkor a világ fogaskerék sűrűsége más, hát ha már műszaki iskolát végeztem, akkor engedjetek meg, hogy egy ilyen műszaki képpel éljek. A világ fogaskerék fogsűrűsége más, mint a jézusi fogaskeréké. Ahogy itt láthatjuk az ábrán is, itt a jobb alsó sarokban, itt láthatjátok, hogy más a fogsűrűsége, ezért nem passzol. Nem passzol. Miért? Mert nem kompatibilis egymással. Ezért nem érti meg ezt a kettő, ezért nem érti meg ez a kettő egymást. Ahogy az édes és a keserű, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség, és ebből fakad aztán az, hogy szorongattatás, kétségeskedés, eltiprás nehézségeit kell átélni a Krisztusban hívőknek, de nekik mindig tudni kell, hogy a hívőknek Krisztussal van dolguk, és nem a világgal. Ez nagyon fontos, hogy az életem az Úr kezében van, nem a világ kezében van. Az életem, a bűnbocsánatom, az üdvösségem az ő kezében van. És lehet, hogy ezt a testet elvehetik, de az üdvösségemet nem vehetik el. Nem. Van olyan kincs, drága testvérek, amit nem vehet el ez a világ. Van olyan kincs. Krisztus kezében van az életünk, és nem a világ kezében. És ezért mondja Pál, hogy nem tudnak beszorítani, nem kell kétségbe esnünk, nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül, és nem tudnak eltaposni, mert a mi Krisztusunk minden nehézségnél, bajnál, fájdalomnál nagyobb. Ezért nem kell kétségbe esnünk akkor sem, amikor fejünkre nőnek a hullámok. Vannak ilyenek? Hát hogy ne lennének? Hogy ne lennének? Pont tegnap, amikor erről beszélgettünk itt nagyon szűk körben, a feleségemnél volt olyan időszak, most ilyen kulisszatitkokat elárulok. Ne? Ne. Lépjek túl. rajta múlna, már áment kéne mondanom. Akkor nem mondom. Sok nehézség van az ember életében. Olykor azt érzi, hogy a hullámok a fejére nőnek. De olyan jó, hogy Jézus nagyobb minden hullámnál nagyobb. És ezért nem kell kétségbe esnünk is. Erre ígéretet is kaptunk, oly sok helyen az igében, de csak egyet hadd említsek, a 89. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséget körülvesz Téged, Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, Te lecsendesíted őket. Hányszor átéltük már, hogy lecsendesítette az Úr a körülöttünk lévő hullámokat, tengert? Hányszor? Amikor úgy éreztük, ahogy a tanítványok, hogy Uram, elveszünk. És Jézus lecsendesíti a tengert is. És le tudja csendesedni a háborgó életeket. Meg tudja szelidíteni azt a vagonőrt, és lehetne sorolni. Ő hatalmas Úr, és megvédi az övéit. De ha nem is tenné, Dániel könyvében is olvashatunk el, ha nem is tenné, ő akkor is Úr. Ő akkor is Úr. Ha nem, ő nem teszi, mert nem mindig teszi. Nem mindig teszi. Azokkal a keresztényekkel, az a közel 6000 keresztény, nem tette az Úr, de mégis meg tudja dicsőíteni magát. És akkor sem esünk kétségbe, ha nem tenné, mert van nem emberi kézzel alkotott helyünk a mennybe, ahová készülhetünk. És ez a reménység pedig átsegít minden nehézségen. Hogyan tartja meg az övét, hogyan olyan terhek alatt, amire emberek nincs erő, sem magyarázat. Úgyhogy távolabbi célt ad az embernek, ami átsegíti a szorongattatásokon, a kétségeken, üldöztetéseken, mert tudják, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk. Nincs itt maradandó. Annyira jól bírja ez a drága gyermek, mert arra várok, hogy most már kezdjen el sírni, vagy valami reakció, hogy befejezem, de nem. Annyira jó. Tünemény. Még mutogat, látja is, érti, minden rendben van. És nem tudom még befejezni, drága testvére. Tudjátok, drága testvérek, ha sötétségből világosságra léptünk, ha rátaláltunk a legdrágább kincsre, és Jézus élete felragyog, amíg itt cserépedény testünkben, ha engedjük, hogy átvigyen a nehézségeken keresztül, akkor közösségünk van vele, és akkor mindaz, amit ő ígért, elkészítve vár bennünket. Ahogy Péter levelében olvassuk, 2 Péter 3-ban, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. És tudjátok, ez a perspektíva az átlendít minden nehézségen. Mert új eget és új földet teremtett, és oda készülhetnek a benne hívők. Ennél nagyobb ajándék nincs. Ez a bizonyosság. Drága testvérek, ma arra kerestük a választ, hogyan ragyoghat fel a sötétségből világosság, mi az a kincs, ami cserépedényben van, hogyan tartja meg Isten az övét a nehézségekben. Aki Jézus behívja az életébe, a cserépedénybe, be a törékeny cserépedénybe, erre a 3 kérdésre választ kap. De nem csak a kérdései kerülnek megválaszolásra, hanem az élete is megváltozik. Áldás lesz rajta, és Isten dicsősége felragyog az életén. Amen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk Téged, és hálásak vagyunk mindenért. Mindenért, hogy megismertetted velünk a legdrágább kincset, ami számunkra a legértékesebb. Ahogy Pál apostol is felismerte, hogy a páratlan nagyság, ahogy majd énekeljük is ezt az éneket, hogy megismerés után ránk bíztad ezt a kincset, az evangéliumot, az evangélium hirdetését, és föl se foghatom, hogy hogy bízhattál rám oly nagy kincset. Legyen áldott a Te neved ezért, Urunk. Amen.